Kedves rádióhallgatóm! Mózes harmadik könyve 23. részének 12., 13. és 14. versét olvassuk. A kéve felmutatásának a napján készítsetek egy hibátlan, esztendős bárányt égő áldozatul az Úrnak. Amellé ételáldozatul 2/10 véka finom lisztet olajjal. Kedves illatú tűzáldozat ez az Úrnak. Italáldozatul pedig 1/4 hin bort adjatok. Kenyeret, pörkölt vagy zsenge gabonaszemeket ne egyetek egészen addig a napig, amíg el nem viszitek isteneteknek az őt megillető áldozatot. Örök rendelkezés ez nektek nemzedékről nemzedékre, minden lakóhelyeteken. A felajánlások kapcsolódtak annak a napnak az ünnepléséhez. Vétek áldozat nem volt az áldozatok sorában, mert azt Krisztus halálában lehet látni, ott rendeződött el a bűn kérdése. Ezek a felajánlások jó illatú áldozatokká váltak. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. 2. Korintusi levél, 5. rész, 21. vers. Mert én élek, és ti is élni fogtok. János evangéliuma, 14. rész, 19. vers. Ez a dicsőséges igazság található ebben. Az új gabonaszemeket nem fogyaszthatták addig, amíg ezt a fölajánlást meg nem tették Jahve előtt. A hívőnek Krisztus halála és feltámadása adja az új kapcsolatokat és áldásokat. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. 2. Korintusi levél, 5. rész, 17. vers. Ez nem azt jelenti, hogy csak néhány szokás változik meg. Azt jelenti, hogy levetjük a régi Ádámot, és csatlakozunk az Úr Jézus Krisztushoz. Most már új célunk, új örömünk, új életünk van, és ez hatással van néhány régi szokásunkra is. Ő mindent újjáteremt. Figyeljük meg a szabályos, kronológiai egymás utániságot ezen a helyen. A páska elmondja, hogy Krisztus, a mi páskabárányunk, feláldoztatott értünk. A kovásztalan kenyér a Krisztusban való áldások kiáradása, a vele való közösség áldása. Az első zsengék jelzik Krisztus feltámadását, a halálból való első zsengéket. Most érkezünk pünkösthöz. Számoljatok a szombatra következő naptól, tehát attól a naptól, amelyen elviszitek a felmutatásra szánt kévét, 7 teljes hetet. 50 napot számoljatok a 7. szombat utáni napig, és akkor mutassatok be új ételáldozatot az Úrnak. Mózes harmadik könyve, 23. rész, 15. és 16. vers. Számos vonást kell itt megfigyelnünk pünkösddel kapcsolatban, mert olyan sokat próbálnak belőle kimagyarázni, ami teljesen ellentétben van az írással. A pünkösd ünnepe mindig a 7 első napjára esett. 7 szombatot számoltak, ami összesen 49 napot tett ki, azután az 50. napon, a 7. szombatot követő napon, a 7 első napján volt a pünkösd. Ez volt az 50. nap azután, hogy az első zsengékből készült kévét fölajánlották az Úrnak. Az egyház a 7 első napján született. Az Úr a 7 első napján támadott fel. Vajon nem mond ez nekünk valamit? Nem lenne furcsa, ha az egyház visszatérne, és a szombatot ünnepelné továbbra is, ami a régi teremtéshez tartozott, holott az egyház új teremtés. Amikor az egyház tagjai összejönnek a hét első napján, akkor ünneplik az Úr feltámadását és az egyház születését. Ezt az ünnepet nevezik a hetek ünnepének is. Pünkösd tipikus jelentése nem az emberi spekuláció kérdése. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Apostolok cselekedetei, 2. rész, 1. és 4. vers. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, ez nem azt jelenti, hogy déli 12 órakor vagy este 6 órakor. Eljött a pünkösd napja, és ez a Mózes 3. könyvében leírt ünnep megérkezésére utal. Jelzi a Szentlélek eljövetelét, hogy bekeresztelje a hívőket Krisztus testébe, és elkezdődjék az egyház kihívása a világból. A pünkösd az egyház születésnapja. Krisztus feltámadása után az 50. napon érkezett meg a Szentlélek. Isten az ő naptárja szerint végzi megváltási munkáját. Új ételáldozatot kellett felajánlaniuk. Ez az egyház előképe. Az egyház valami új. Krisztus nem azt mondta, hogy régi ruhát ad ránk, és azt foltozgatja. Eljött, hogy az igazság teljesen új öltönyét adja ránk. Krisztusban élni azt jelenti, hogy felöltözni az ő igazságosságába. Isten most így tekint bennünket. Szükséges megjegyeznünk az időbeli sorrendet. Az Úr Jézus feltámadása után bemutatkozott 40 napon át, mint feltámadt Úr. Azután, mielőtt fölment volna a mennybe, azt mondta övéinek, hogy ne távozzanak el Jeruzsálemből, hanem várják be az Atya ígéretét. Megmondta nekik, hogy felruházza őket mennyei erővel. Lukács evangéliuma, 24. rész, 49. vers. Az apostolok cselekedetei 1. részének 5. versében ezt olvassuk. Ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. 10 nappal később, pünkösd napján, Isten lelke leszállt rájuk. Hozzatok lakóhelyetekről 2 kenyeret felmutatási áldozatul. 2 tized véka finom lisztből készüljenek, kovásszal sütve. Az első termésből való áldozatul az Úrnak. Mózes 3. könyve, 23. rész, 17. vers. Itt valami teljesen újat lehet megfigyelni. Korábban már mondtuk, hogy a kovász a gonoszság alapelve, és hogy az nem lehetett jelen az áldozatokban. Itt azonban kivétellel találkozunk. Ez az egyház előképe, és egy új felajánlás abban, hogy ez ételáldozatban benne van a kovász is. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a gonoszság megvan az egyházban. Ez nyilvánvaló a legáltalánosabb megfigyelő szemében is. Lelkipásztor voltam több mint 40 éven át. Több gyülekezetben is szolgáltam. Voltak csodálatos gyülekezeteim, és igazi örömmel tekintek vissza rájuk. Csodálatos közösségben voltunk azoknak a gyülekezeteknek a tagjaival. Szerettek engem, és én is szerettem őket. Nagyon közel kerültünk egymáshoz. Azonban mégis tanúsítom, hogy volt gonoszság a gyülekezetben. Ezért van kovász az itteni áldozatban. Ez beszél a földi, látható egyházról, ahogy te is ismered azt. Van benne gonoszság. Az Úr tudta ezt már jóval azelőtt, hogy az egyház létezett volna. A kenyéren kívül mutassatok be 7 hibátlan, esztendős bárányt, egy bikaborjút, meg 2 kost. Legyenek ezek az Úr égő áldozatai, a hozzájuk tartozó étel és italáldozattal együtt. Kedves illatú tűzáldozat ez az Úrnak. Készítsetek el egy kecskebakot is vétek áldozatul, 2 egyéves bárányt pedig béke áldozatul. A pap mutassa fel azokat az első termésből készült kenyér fölött, felmutatott áldozatként az Úr színe előtt, a 2 báránnyal együtt. Az Úrnak szenteltek ezek, a papéi legyenek. Mózes 3. könyve, 23. rész, 18., 19. és 20. vers. Minden áldozatot ekkor kellett bemutatni. Krisztus mindent megtett az ő egyházáért. A hívők mindenben számíthatnak rá. Először is oda mehetünk hozzá a megváltásért. Oda mehetünk hozzá segítségért és irgalomért, együttérzésért és vigasztalásért. Oda mehetünk hozzá az élet minden helyzetében. Minden áldozatot ekkor mutattak be. Nem érdekes, hogy az Úr ezekben az előképekben megadja nekünk a legnagyobb igazságokat. Ő inkább képeket, mint hideg, teológiai kifejezéseket alkalmaz. És hirdessétek ki, hogy ugyanezen a napon szent összegyülekezés lesz, ne végezzetek semmilyen foglalkozáshoz tartozó munkát. Örök rendelkezés legyen ez minden lakóhelyeteken, nemzedékről nemzedékre. Mózes 3. könyve, 23. rész, 21. vers. Azon a napon pihenniük kellett, és óvakodniuk kellett minden munkától. Ezt tesszük mi is, amikor Krisztushoz megyünk. Nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket, újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által. Tituszhoz írt levél, 3. rész, 5. vers. Amikor földetek termését learatjátok, ne arassátok le egészen a mező széléig, és az aratás közben elhullottat ne szedjétek föl. Hagyd ott azokat a nyomorultnak és a jövevénynek. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Mózes 3. könyve, 23. rész, 22. vers. A szent napot alkalmazták a földi körülményekhez. Az ünneplés közben meg kellett emlékezniük a szegényekről és az idegenekről is. Ez az egyház és minden hívő munkájának gyakorlati oldala. Kegyelem által nyertünk üdvösséget, de igyekeznünk kell, hogy Isten igéjét kivigyük az emberekhez, és segítőkészek legyünk irántuk. Nem hiszem, hogy az egyháznak bármilyen szociális szolgálatban részt kellene vennie, amelyben nem az evangéliumot adja át. Táplálnunk kell az embereket, és segítenünk kell bajaikon, de ezzel együtt be kell nekik mutatnunk az evangéliumot is. Gondoljunk arra, hogy az üres gyomrú ember nem nagyon igyekszik meghallgatni az evangéliumot. Jakabnak sok mondani valója van erről a kérdésről. Jakab levele, 2. rész, 14. verstől a 20. versig. Ez az ünnep előre mutat a korszak végén bekövetkező nagy aratásra, az egyház elragadtatása után, amikor Isten megemlékezik a pogányokról. Jakab levele első részének 18. versében ezt olvassuk. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek. Az ősegyház zsidó volt, és ez volt az első zsenge, de ezt követte a pogányok nagy serege. Urunk mondta a korszak végéről: a szántóföld a világ, a jó mag a mennyek országának fiai, a konkoly a gonosz fiai, az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Máté evangéliuma, 13. rész, 38. és 39. vers. Ez a korszak végén bekövetkező ítéletet írja le. Az angyalok nem kapcsolatosak az elragadtatással semmilyen módon. Ez az az ítélet, ami majd bekövetkezik. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Ézsaiás könyve, 42. rész, 1. vers. Azután így beszélt Mózeshez az Úr: mondd meg ezt Izrael fiainak: a 7. hónap 1-én pihenő napotok legyen, szent összegyülekezés emlékeztető kürtöléssel. Ne végezzetek semmilyen foglalkozáshoz tartozó munkát, hanem mutassatok be tűzáldozatot az Úrnak. Mózes 3. könyve, 23. rész, 23., 24. és 25. vers. Itt fontos az időpont. Három ünnep ment végbe a 7. hónapban. Ez afféle szabbat hónapnak tekinthető, mint ahogy van a szombatnap és a szabbat év. Ez jelezte a polgári év kezdetét, mint ahogy a páska jelezte a vallási év kezdetét. Az ezüstkürtök megfújására indult Izrael tovább a sivatagban. A kürtöket 7-szer fújták meg, hogy elindítsák a tábort. 7 kürtzengésről van szó a Jelenések könyvében, ami összefogja a nagy nyomorúság időszakát, és aminek nyomán Izrael visszakerül az országba a királyság korszakára. Azon a napon megharsan a nagy kürt, és visszajönnek, akik elvesztek az asszírok földjén, és akik szétszóródtak Egyiptom földjén. Leborulnak az Úr előtt a szent hegyen, Jeruzsálemben. Ézsaiás könyve, 27. rész, 13. vers. És elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait a 4 égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. Máté evangéliuma, 24. rész, 31. vers. Izrael helyreállítása előtt az egyház már eltávozik a földről. Meghallják az Úr hangját, mint valami trombita szót. A trombiták a bekövetkező ítélettel kapcsolatosak. Azután így beszélt Mózeshez az Úr: ugyanennek a 7. hónapnak a 10-e az engesztelés napja. Szent összegyülekezésetek legyen, tartóztassátok meg magatokat, és mutassatok be tűzáldozatot az Úrnak. Ne végezzetek ezen a napon semmiféle munkát, mert az engesztelés napja ez, hogy engesztelést végezzenek értetek isteneteknek az Úrnak színe előtt. Ha pedig valaki nem tartóztatja meg magát ezen a napon, azt ki kell írtani népe közül. És ha valaki akármilyen munkát végez ezen a napon, azt az embert kipusztítom népe közül. Ne végezzetek semmiféle munkát akkor. Örök rendelkezés legyen ez nemzedékről nemzedékre, minden lakóhelyeteken. A teljes nyugalom napja legyen ez nektek. Tartóztassátok meg magatokat. A hónap 9-ének estéjén, estétől estéig pihenjetek nyugalmatok napján. Mózes 3. könyve, 23. rész, 26. verstől a 32. versig. A nagy engesztelési napról szól a 16. fejezet. Háromszor olvassuk a leírásban ezt a kifejezést. Tartóztassátok meg magatokat. Ez ünnepélyes nap volt, de nem annyira az újjongás napja, és eltért minden más naptól. Ezzel ellentétben érdekes megfigyelnünk, hogy a jubileum kürdzengése minden 50. évben az engesztelés napján történt, és jelezte az örvendezést és az újjongást. Az volt a szabadulás napja, amikor megváltásunkért Jézus megfizette az árat. Az a jubileum esztendeje. Milyen dicsőséges évnek kellett annak lennie. Adjunk hálát az Úrnak. Köszönöm, Istenem, hogy megszabadítottál rabszolgaságomból, és kihoztál az új élet szabadságára. Add, hogy minden nap újjongva ünnepeljem ezt a szabadulást, és másoknak is hirdessem, hogy Jézus Krisztus vére által minden bűnös megszabadulhat. Ámen.